Jézus mondja, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részéből, a 13. verstől a 22. versig terjedő igeszakaszból. Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoztak, meg is ismerték őket, hogy Jézussal voltak. Mikor azonban látták, hogy amely ember meggyógyult, ővelük együtt ott áll, semmit nem bírtak ellenük szólni. Mikor pedig őket a gyűlésből kiküldték, tanácskoztak maguk közt ezt mondván: mit cselekedjünk ezekkel az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, mindazoknak, akik Jeruzsálemben laknak, tudtukra van, és el nem tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a névben. Azért beszólítván őket, megparancsolák nékik, hogy teljességgel ne szóljanak, és ne tanítsanak a Jézus nevében. Péter és János pedig felelvén mondának nékik: vajon igaz dolog-e Isten előtt rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre? Ítéljétek meg! Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. Amazok pedig, nem találván semmi módot, hogyan büntessék meg őket, még megfenyegetvén elbocsátották őket a nép miatt, mert mindnyájan dicsőítették Istent azért, ami történt. Mert több volt 40 esztendősnél az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája történt. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, mindenható Urunkat. Köszönjük neked a te szeretetedet, a te kegyelmedet, amely minden nap, minden reggel megújul a mi életünkben. Köszönjük, hogy még nincs végünk. Köszönjük, hogy még tart a kegyelmi idő, hogy még nyitva van a mennyország kapuja, és még hívsz, vársz bennünket a veled való életközösségbe, nem csak a túlvilágon, hanem már itt ezen a földön. Szeretnénk megragadni ezt a hívást, és szeretnénk a te felénk kinyújtott kezedet megragadni, és hozzád közeledni. Segíts nekünk olyan bátorságra eljutnunk, mint amilyen bátrak itt az apostolok voltak, hogy tudjunk kiállni a te igéd mellett, az Úr Jézus személye mellett, akármilyen helyzetben is vagyunk, akár a családunkban, akár a munkahelyen, az iskolában, bárhol kerül szóba. És azért könyörgünk, hogy inkább rád hallgassunk, mint emberekre, akármilyen emberi megfontolásra, gondolatra, szándékra, vagy a saját elgondolásainkra. Adj nekünk, kérünk, téged félő, neked engedelmes szívet és gondolkodásmódot. Te látod, mennyei atyánk, hogy milyen napok, milyen hetek vannak mögöttünk, azért könyörgünk most, hogy csendesítsd le a mi szívünket. Adj személyes találkozást nekünk az Úr Jézus Krisztussal az igén keresztül. Te szent lelked által légy jelen, és eleveníts meg bennünket, hogy hiteles ige hirdetőid legyünk, bárhol is vagyunk a világban. Add, hogy ne csak szavainkkal, hanem tetteinkkel és egész életünkkel rád tudjunk mutatni, téged tudjunk dicsőíteni. Az Úr Jézus nevében kérünk, szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek azt az ígéjét, amely alapján a mai alkalommal délelőtti Isten tiszteleten szólni kívánok köztetek. A már felolvasott bibliai ige szakaszban van megírva, az apostolok cselekedeteiről írt könyv 4. fejezetében, a 19. vers egy részletét szeretném újra felolvasni. A fennnevezett helyről így szól Isten ígéje. Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, egy olyan ige szakaszt olvastam föl, illetve egy olyan hosszabb ige szakaszt hallhattunk a lelki pásztor testvérem felolvasásában, amely egy történetnek a részlete, és ez a történet tele van párbeszéddel. Különböző hangok, különböző indulatok, különböző tartalmú beszélgetésekkel. Amikor ezt látjuk és ezt halljuk a Bibliából, akkor az a péteri kérdés, amelyet alap igeként felvettem, úgy érzem, hogy érvényes ránk is, és fel kell tennünk a mai alkalommal is ennek az igének a kapcsán, és hiszem, hogy ebből az Isten üzenetét meg tudjuk érteni, azt a kérdést, hogy kire vagy mire hallgatunk. Kire vagy mire hallgatunk. Ha egy picit az általános felől közelítjük meg ezt a kérdést, általános emberi tapasztalatunk felől, akkor rájöhetünk arra, hogy az egyszerű ember nagyon egyszerűen működik. És általánosságban véve elmondható, hogy arra a hangra hallgatunk, ami hangos. Arra felkapjuk a tekintetünket. És bár nem a szemünkkel hallgatunk, de mindig szoktam mondani a feleségem, hogy nézz rám, légy szíves, hogyha hozzád beszélek. Nem tudom, miért van ez. Odafigyelünk rá. Egy hangos hangra mindenki odafigyel. Egy reflex szinten bennünk van ez. Talán egy olyan ősi reflex, hogy megvédjük magunkat, ha valami zajtámad, valaki harci kiáltással ránk ront. Ki tudja. Odafigyelünk a hangos hangra. Aztán odafigyelünk arra a hangra is, és hallgatunk arra a hangra, amely hatásosan szólal meg. Amikor valaki mond valamit, és hatást akar elérni, akkor akár érzelmileg, akár más módon próbálja ezt megtenni. A hatáskeltő, és gyakran manipulatív, a bennünket befolyásolni kívánó hangra is odafigyelünk. Mert aki befolyásolni kíván bennünket, az mindig abból indul ki, hogy mik a szükségleteink. Elég egy reklámot megnézni. Minden reklám alapvető emberi szükségletekre épül, és ezáltal próbálja elérni azt, hogy hallgassunk arra a reklámra. A hatásos hangra is tehát odafigyelünk. Aztán odafigyel az ember még az indulattal teli, olykor erőszakos és agresszív hangra is. Ezekre az alapvető emberi reflexekre épített és épít minden hatalom, minden rezsim, minden diktatúra. A hangos, a manipulatív és az erőszakos hangra. Gondoljunk vissza, kedves testvérek, biztos részt vettek, én is részt vettem, május 1-i felvonulás. Hatalmas hangszórók, még talán kocsi is hozta utánunk, és a hangszórókból indulókat hallhattunk. Talán arra is emlékszünk, amikor a falvakba úgymond falurádiókat telepítettek, és ezekbe is ment a propaganda, gyárakba hangszórók. A rezsim használja a hangos hangot. A propagandát mindig hangszórókon keresztül, de mondjuk a náci Németország is így működött. Hangszórókon, hangos hangon súlykolják az emberbe, és egy idő után az ember hallgat erre. Az egyszerű ember sajnos így működik. Aztán a hatalom gyakran használja a hatásvadászatot, érzelmileg manipulálja az embereket, gondoljunk a félelemkeltésre, a fenyegetésre, és már az erőszakos hangnál is ott járunk. Éppen most van egy konfliktus, Észak és Dél-Korea. Nem történik semmi különös, csak fenyegetőznek egymás irányába, kiváltképpen Északról. De azért délről is megy a fenyegetés. A hatalom mindig a hangos, hatásos és erőszakos hangot használja arra, hogy az embereket irányítsa. Ezt talán már mindannyian tudtuk és tudjuk a hatalomról, tapasztaljuk a mindennapi valóságunkban. Azonban az már nagyobb tragédia, hogy az emberek gyakran egymás között is ilyen hangon beszélnek. És nem feltétlenül a hangos szóra utalok itt, hanem mindarra, amit ez kifejez. Amit egyébként a hatalom is kifejez ezekkel a hangokkal. Az, hogy elvárásaim vannak feléd. Én tudom, hogy neked mit kell tenni ahhoz, hogy egy közösségbe tartozzál. Én elvárom tőled azt, hogy ilyen és ilyen dolgokat meg kell tegyél. Én elvárom tőled azt, hogy így és így viselkedjél. És ezt hangos hangon mondja a hatalom. És hangos hangon mondjuk egymásnak. És ez a tragédia. Amikor egymás irányában is olyan játszmákat próbálunk játszani, hogy az egyik a másik felett van. és nem egyenlő, nem partnerként kezeljük egymást. Mennyire fals ez, mennyire furcsán hangzik, amikor rájövünk arra, hogy az Isten partnernek kezel. Jézus Krisztus ember lett, nem egy félisten, aki csettintésével porba dönt másokat. Egy ugyanolyan ember lett, mint mi vagyunk. Azért, mert az Isten így akar szólni hozzánk, és így akar kommunikálni velünk. Ne érezzük magunkat elnyomva. Nem hangos és erőszakos hangon. Nem elvárásokkal, hanem elsősorban azzal, hogy egy szinten kezel önmagával, pedig nem vagyunk egy szinten. Emberek egymás között tehát játsszák ezeket az elvárásos játszmákat, és az elvárások hangsúlyozására használják a hangos hangot, a manipulációt, és használják, ha más nem marad, a fenyegetést, az erőszakot és az agressziót. Pedig mennyire megkötözi a kapcsolatokat, az emberi lelket, mondhatnám ezt így is, az, ha elvárásokat fogalmazik meg valaki a másik irányába, és mi pedig igyekszünk megfelelni, mert mi jó tanulók vagyunk, meg rendes polgárok akarunk lenni, meg nem akarunk senkit megsérteni és megbántani, és igyekszünk megfelelni az elvárásokba. Volt egy film, a Napfény íze, ez a címe, amelyben a főszereplő, egy híres külföldi színész kifakadt, hogy mennyi elvárásnak kell megfeleljen, az atyáknak az elvárása, a család elvárása, a környezet, a társadalom. Szerencsétlen pont zsidó volt, egy nehéz korszakban a háború előtt, ez egy plusz teher volt rajta, és szinte kifakadt és összeomlott és sírva fakadt a sok elvárás súlya alatt. Ez nem az Isten hangja. Ezt szeretném mondani, hogy az a nyelv, amelyen Isten a 10 parancsolatot leíratta, a héber nyelvben nincsen felszólító mód. Nincs. Nincs imperatívus. A 10 parancsolatban is jövő időben jelenik meg az összes parancsolat. Tehát nyugodtan lehet úgy fordítani, és nem követünk nyelvtani bakit, hogyha úgy fordítjuk, hogy nem fogsz lopni. Nem fogsz hazudni. Nem fogsz paráználkodni. És így tovább végig a parancsolatokon. Ez azért érdekes, kedves testvéreim, mert lehet, hogy nem így gondolunk a 10 parancsolatra. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy Isten elvárásokat támaszt, pedig hát a zsidókat is előbb megszabadította, nem? És utána mondta, ha szabadságban akartok élni, és velem akartok élni, akkor van egy út. Lépjetek rá erre, és ez így jó lesz. De ne érezzünk bele azt a szigorú atyát, aki, amint rosszul nézek, már ad egy pofont. Ugyanis az Istennel való kapcsolatból fakad ki a keresztény élet. Ahogy a Heidelbergi K.T. is ugyanerre épül föl, a szabadítással kezdődik. Amikor a törvényről van szó, akkor azt a hálaadásba illeszti bele. Tehát az ember megél egy kapcsolatot Istennel, és akkor már egyértelművé válik. És akkor valóban igaz a parancsot, hogy nem fogom azt és azt csinálni. Mert tudom, hogy az nem jó. Alapvetően nekem nem jó. Nem Istennek kell a kedvébe járni, hajlongani előtte. Ő nem várja ezt el tőlünk. Ő mindent, az egész üdvtörténetet értünk hozta létre. Azért, hogy nekünk teljességünk legyen, hogy megszabaduljunk a bűneinktől, hogy boldogok legyünk, hogy szeressük egymást, jó kapcsolatokba éljünk, élvezzük az életet, örüljünk, dicsőítsük Istent, amikor látunk valami szépet, stb. Stb. Ő ezért alkotott bennünket. Nem azért, hogy rettegjünk és féljünk. Nem azért, hogy olyan mércéket állítsunk fel, amit soha az életben nem fogunk teljesíteni, mert nem fogjuk. Mert mindig van egy olyan része az életünknek, amely, ahogy mondja a tanítás, az óember, ami azért még csinál rossz dolgokat. Tehát Istennel való kapcsolatunkból az fakad, hogy engedelmeskedünk neki. És nyilván nem azért, mert félünk, hanem azért, mert tudjuk, hogy ez az útunk és ez a jó. A tékozló fiú sem azért ment vissza az atyai házba, hogy újra féljen, hanem mert rájött, hogy mennyire szereti őt az atya. És az atya sem úgy várta, hogy na fiam, már alig vártam, hogy visszagyere, te vétkes vagy és bűnös vagy, és neked ezek a bűneid, és hogyha ezen az ajtón, ezen a küszöbön belépsz, akkor azt csinálod, amit én mondok, és ameddig az én kenyeremet eszed, addig azt csinálod, amit én mondok, nem ezt mondta. Mit csinál az atya a példázatban? Megöleli. Ez nem logikus. Egy szigorú atya nem csinál ilyet. Isten ennyire nem logikus, és ennyire nem logikusan, és nem következetesen, hanem tékozló módon szeret bennünket. És az ő első szava mindig nem az elvárás szava, nem az elvárás hangja, hanem a szeretet hangja. Pedig az egyszerű ember leginkább az elvárás hangos hangjára, erőszakos hangjára hallgat, pedig van itt egy másik hang, a szeretet hangja. Az a hang, amely megint egy gyönyörű szép történetben kimondva ott található, Illés próféta belefáradva a hitharcokban, a küzdelembe, a Hóreb hegyére megy, Isten vezetésével, ott egy barlangba behúzódik, halni kíván, és Isten megjelenik, illetve természeti jelenségek, földrengés, villámlás, grandiózus, hangos jelenségek történnek, és leírja a Szentíró, hogy nem volt benne Isten. És amikor halk és szelíd hang hallatszik, abban ott volt Isten. Ahogyan leírja egy régi verziója a Károlin Bibliánknak, vékony szó hallaték. Isten ilyen vékony szóban jelent meg Illésnek. És Illés tudta, hogy ez az Isten hangja. Hiába volt vihar, földrengés. Az igazi hangja Istennek ez a vékony szó, amelyet lehet, hogy a nagy zajban észre sem veszünk, meg sem hallunk. Az első Isten tiszteleten, amikor jöttem ki a lelkészváróból, láttam, hogy egy tücsök mászkált ott a lelkészváró ajtajánál, és hát örömmel tapasztaltam, hogy ez a kis állat birtokba vette a templomunkat. Lehet, hogy még soha nem hallottuk a hangját, mert szól az orgona, mert szól az ének, és ez is kihangosításon keresztül működik. Pedig itt van egy tücsök is a templomban. Nem mindegy, hogy mire nyitjuk meg a fülünket. Nem mindegy, hogy mire élesedik ki a mi hallásunk. Érzékenységgel, igen. És túl kell lépni azokon a reflexeken, hogy hát én csak a nagyon hatásos, meg a nagyon hangos dolgokra figyelek oda. Kedves testvéreim, ezek mind félrevezetnek. És mind arról szól, hogy valaki elvárást támaszt irányomba. Vagy az, hogy vegyél meg valamit, vagy az, hogy erre menj, vagy az, hogy amarra. És leéljük az életet, és ott állunk a sok hatásban, és nem tudjuk még mindig, hogy merre. Pedig ez a halk és szelíd hang mindig ott van. Most is. Én minden alkalommal olyan igénnyel lépek fel erre a szószékre, hogy ezt a halk és szelíd hangot meghalljam. És amennyire emberi gyarlóságom engedi, közvetítsem. Isten ugyanis olyan Isten, akiről Ézsaiás következőket írja le, Krisztus jövendőlést olvasok. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Persze mondhatná valaki, hogy Jézus is biztos felkiáltott, és az utcán is beszélt. Lehet, de alapvetően nem ez a jellemző. Krisztus mindig azokat szólította meg, akikben volt nyitottság. Akikben nem, azokra maximum azt mondta, hogy viperák fajzatai, ha már beszélgetünk. Akinek van érzékeny füle. Hányszor hangzik el egy-egy példa végén, hogy akinek van füle a hallásra, hallja. Akinek nincs, az úgyse fogja meghallani. Tehát az Isten hangja, a szeretet hangja, az nagyon diszkrét. Mert ilyen, mint az Isten. Aki nem akar beletörni az életünkbe, aki nem tolakszik bele, aki nem szeretné azt, hogy minden pillanatunkat a félelem, a szorongás, az aggódás határozza meg, hogy vajon betartom-e ezt a parancsolatot, vajon mit szól hozzá az Isten. Isten szeret. Ez az első és fontos üzenete. Ezt kell először megértsük. És ez az az üzenet, amelyet ha megértettünk, akkor kinyílik sok minden. És feloldódik, és megnyugszik. És békességünk lesz, valóságos békességünk. Ha meghalljuk Istennek ezt a hangját. És ő olyan, hogy az egész szívét nyitja meg. És ő olyan, hogyha kell, hallgat. Hogy talán felébreszi a figyelmünket. És megértsük. Itt van tehát két hang, kedves testvéreim, és azért beszéltem talán még mindig egy picit általánosságban ezekről, nem az igének a fókuszában, mert az igében is ez a két hang jelenik meg. Az elvárásnak a hangos, hatásos hangja, és a szeretetnek a szelíd, egyesek által hallhatatlan, tehát nem hallják, néma hangja. Az elvárás hangja egyértelműen ott van, amikor megjelenik a papi klán, a vallásos elit, azok, akik tudják és ismerik a törvényt, tudják és ismerik, hogy ki hogyan vétkezett, Kajafás, János, sorolja itt a neveket Lukács evangélista. Nagyon ominózus, potens személyek voltak ezek, hatalom volt a kezükben, lelki hatalom. Ott megállnak, felvonulnak, néhány Jézus film igyekszik ezt szépen megörökíteni, a díszes papiruhák, arany, éfod, ki tudja még milyen korabeli nagy méltóságra utaló jelképpel, és ott van a másik oldalon néhány halász, egyszerű ember, hétköznapi ember, sőt, iskolázatlan ember. Primitívek voltak a papok szemében. És ők dörgedelmesen az elvárás hangját pendítik meg, amely arról szól, hogy hatalmam van, és te alattam vagy, sőt, börtönbe is tudlak vetni, sőt, jobban teszed, hogyha félsz, mert nekem hatalmam van, és ezzel fenyegetlek téged. Ez jelenik meg, amikor utasítják őket, amikor börtönbe vetik őket, amikor elmondják, hogy miről beszéljenek, és miről ne beszéljenek, amikor ugyanazt játsszák el egyébként, mint Jézussal kapcsolatban, ugyanaz a történet. Jézus nem illett bele a akkori kor vallásos elképzeléseibe. Milyen szörnyű ez? Most beleillene? Ez csak egy zárójeles kérdés volt. Nem illett bele, és hiába próbálták a Krisztus felé az elvárásokat hangsúlyozni, hiszen oda mentek Jézushoz a törvénytudók is, oda mentek a farizeusok is, és mégsem működött a dolog, mert Krisztus egy másik hangra figyelt, kedves testvéreim, és Péterék is egy másik hangra figyeltek. És ez a hang, ez nem más, mint a Szentlélek hangja, vagy mondhatnám úgy is, hogy az Isten szeretetének jelen valóságának a hangja. Erre a hangra figyeltek akkor, amikor Péter meggyógyított egy 40 éve sánta embert. Erre a hangra figyeltek akkor, amikor Krisztust hirdették, és a feltámadásról szóltak. Ennek a hangnak az eredménye az, hogy bátrak lettek, és megteltek bölcsességgel, és azt is kell mondjam, hogy iskolázottsággal teltek meg. Nem volt iskolájuk, de hogyha végigolvassuk Péternek a pünkösdi beszédét, akkor szakemberek egyértelműen kijelentik, hogy ez egy olyan beszéd, amit egy akkori bármelyik rabbi, azaz tanító, vagy ma úgy mondanánk, hogy egy professzor írhatott volna. Az egyszerű halász Péter ilyen metamorfózison ment keresztül a Szentlélek munkája nyomán. Ilyen hatása volt az életében. És mit is mond ez a Péter alapigényben? Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Két hang. A papoknak az elvárás hangja, és ott van a szeretet hangja a szívében, amelyet ők nem hallottak, és nagyon intim módon csak Péternek szólt, illetve azoknak a tanítványoknak, akik nyitottak voltak Isten jelenlétére. Péter már döntött. Ahogy énekeltük a főénekünkben, ő döntött, és hogy ő erre a hangra hallgat, még akkor is, hogyha börtön lesz, hogy tűzre, vízre megyek. És hát Péternek az életének a vége az lett, hogy mártírhalált halt, tehát beteljesedett. Az, hogy ő nem az emberi rendeknek akart megfelelni, hanem az Isten halk és szelíd, szeretetre vívő, építő, teljességet okozó hangjára hallgatott. És így lehet boldogan átmenni oda, a más világba, ahol hitünk szerint még jobb lesz, mint itt. Itt sem rossz, de ott még jobb lesz. Erre a hangra hallgatott Péter, és ő efelől döntött, kedves testvéreim, és személyes bizonyságtételként én azt szeretném elmondani, hogy én is erre a hangra szeretnék leginkább mindig hallgatni. Nem mondom, hogy az elvárásoknak, meg a különböző manipulációknak nem adok teret, mert ez nem lenne igaz, de ide inkább érzem, hogy erre érdemes. De a Szentlélek hangja, az Isten szeretetének a naponkénti megtapasztalása az valóságosan feloldoz görcsökből, valóságosan erőt ad, a diagnosztizálható egészséget is tud adni ám. Nagyon sok mindent. Az ember látja az útját, tudja, hogy mit és hogy tegyen, bölcsességet ad, sok mindent. Sok mindent, amire hivattunk, és ami miatt erre a világra teremtett bennünket Isten. Döntsünk mi is, mert dönteni kell, hogy milyen hangokra hallgatunk, döntsünk a szeretet hangja mellett. És hogyha még szükségesek az érvek, talán még azt elmondanám, hogy mi az, amit az elvárás okoz mindenkinek az életében. És az az érdekes, hogy nem csak annak az életében, aki próbál megfelelni, hanem aki támasztja az elvárásokat. Sajnos erre már nincs idő, hogy erről is szóljak, hogy vajon milyen elvárásokat támasztunk a másik irányába, de talán otthon gondoljuk ezt végig, és hogy ez mennyire állja meg a helyét, és hogy mennyire van teleitatva a szeretettel, vagy mivel van teleitatva. Valószínűleg nem a szeretettel, hanem hiányainkkal, zárójelbe zárva. De azt gondolom, hogy az elvárás bebörtönöz mindenképpen, megfoszt a szabadságtól, megfojtja a kapcsolatokat. A házasságban azt gondolom, hogy az emberi élet egyik legnemesebb kapcsolatában addig nem működik jól érzésem szerint a dolog, ameddig különböző elvárások határozzák meg. Vannak ilyen klisék, hogy a jó feleség mus főz takarít. Én is benne voltam ebben, eléggé megkeserítette az életünket, hogy ilyen elvárásokat támasztok. Aztán nyilván a másik oldalról is jöttek, ez az oda-vissza játék. Ameddig ezeket nem tudjuk kiszitálni az életünkből, addig nem működik jól egy kapcsolat. De ez nem csak a házassággal kapcsolatban van így, ez a barátsággal is. Testvéri kapcsolat a gyülekezetben. Mit várok el a másiktól? Hát ne várjunk el semmit. Tiszteljük a másikat, ez sokkal fontosabb. Aztán az elvárásoknak a tömege megoldja a lelket. Az Isten szent lelke nem tud görcsökbe munkálkodni. Ameddig aggodalmakkal, félelmekkel van tele a szívünk, addig nagyon nehezen tud ő lakozást venni mi bennünk. Mi az akadálya annak, hogy hallgassunk a szeretet hangjára? Nagyon furcsa, de legtöbbször a félelem. Félünk. Félünk, mert olyan nehéz. Mert félünk, hogy ha nem felelünk meg az elvárásoknak, amit a társadalom, vagy éppen a szerepem rám erőltet, akkor elveszek és meghalok. Istennek a legnagyobb üzenete, az egyik legnagyobb üzenete a Bibliában az, hogy ne félj. Ez a szó összetétel szerepel a legtöbbször a Szentírásban, ezt már kimutatták. Aki járatosabb, az biztos még a számot is meg tudnám mondani, hogy hányszor szerepel, 100-on fölül, úgy emlékszem. Ne félj! Ez a legfőbb üzenete Istennek. Mert a félelem megkötözés, nem tudunk hallgatni, és nem tudunk figyelni. Csak mint egy riadt vadállat, fölkapjuk a tekintetünket, a figyelmünket, hogyha egy hangos hang megszólal. Melyik hangra hallgatsz? Az elvárás, vagy a szeretet hangjára? Az emberi rend, vagy az isteni szabadság hangjára? Halkan javaslom a szeretet hangját. Amen. Urunk Istenünk, sokszor szóltál és szólsz hozzánk. Köszönjük azt, hogy amikor ilyen illési állapotban vagyunk, meg is halljuk a hangodat. Köszönjük, hogy mindig az élet és az üdvösség, a szeretet és a szabadság hangzik a te hangodból. Köszönjük azt, hogy Jézus Krisztusban megszabadítasz mindenféle aggódástól, félelemtől, bűneink nyomorúságától, amelyek megkötöznek, amelyek miatt lelkiismeretünk állandó terheket hordoz. Köszönjük, hogy a Golgotai keresztben ezt feloldottad, és elvégezted a jóvátételt. Hálát adunk azért, ha szólsz hozzánk, és azért könyörgünk, hogy mindinkább tudjunk figyelni a te jóra vezető hangodra. Így áld meg kapcsolatainkat, add, hogy a szeretet határozza meg, és nem más. Áld meg gyülekezeti életünket, áld meg reformátusan a szentegyházunkat. Imádkozunk azokért, akik fájdalomban, betegségben, testi vagy lelki terhek hordozásában vannak éppen. Szólj hozzájuk, mert a te hangod mindennél többet ér. Köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és hogy megszólítasz bennünket. Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.